Mennyi édesatyánk, olyan félelmetes az, amikor te kijelented magadat, olyan félelmetes, amikor bejelented, hogy te mit fogsz cselekedni velünk. Olyan félelmetes, mert ilyenkor megremeg a szívünk, amikor egy pillanatra megérezzük azt, hogy neked micsoda hatalmad van. Köszönjük azt, hogy ehhez a hatalomhoz olyan mérhetetlenül nagy szeretet is párosul. Olyan jó tudni, hogy a te fiadat elküldted értünk, olyanokért, akik nem érdemelték volna meg, akiknek nincs semmi érdemük, sőt pont a fordítottját érdemelték volna a pusztulást. És a hatalmas kezeddel megmentettél bennünket. Olyan hatalmas csoda az, hogy már 2000 esztendő eltelt, elporlott rengeteg építmény, elporlottak emberek is, és az időn keresztül mégis tart az az egy hatalmas nagy tett, amit véghez vittél, hogy Jézus meghalt értünk. És ebből van nekünk üdvösségünk. Uram, olyan sokszor, olyan távoli egy-egy szó, amit olyan gyakran mondunk. Kérünk téged, segíts most megértenünk ezt a szót, üdvösség. Jézusért. Amen. Isten igéjét a János jelenésekről szóló könyvéből olvasom, a 21. rész első két versét és a 9. verset. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Város, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. És jött egy a 7 angyal közül, akiknél a 7 pohár volt, telve a 7 utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És Hóseás könyvéből olvasom evangelizációs hetünk igéjét. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. A mai estének az a címe, hogy az üdvösségre vezető Isten. És amikor azt mondom, hogy üdvösségre, akkor könnyen megeshet velünk az, hogy ez a szó olyan üresen cseng. Mert talán egy kicsit távoli. Minnyien reménykedünk abban, hogy egyszer majd üdvözülni fogunk. Ha már újjászülettél és megtértél, akkor tapasztaltad annak a boldogságát, hogy Isten elmondta neked, hogy örök életet adtam múlt időben, üdvösséged van. Mégis mert az újjászületés pontja is egy pontszerű esemény, amely ugyan mindent meghatároz, de utána tovább megy az élet. Ezért talán az üdvösség szó a mindennapi élet sodrában, akár a szolgálatok kérdésében, akár abban a kérdésben, hogy hogyan élhetek Istennek tetsző életet, egy kicsit talán távoli. Különös, ahogy a szavak elkopnak, különös, ahogy a szavaknak a súlya eltűnik, aztán különös, ahogy néha a szavaknak különböző fajta súlyokat adnak. Ha belegondolunk egy kicsit, ha figyelmesen elolvas az ember ma egy újságot, akkor azt látja, hogy bizonyos szavakat szinte meghatározott módon ismételnek, súlykolnak belénk. Kant, a nagy filozófus, összeállított egy karaktertáblázatot, amelyet, hogyha egy újságra rávetítünk, akkor kimutatható, hogy bizonyos szavaknak, bizonyos sorrendben és mennyiségben való ismétlése úgy bevezeti az ember fejébe, a szívébe, értelmébe, lelkébe annak a szónak a jelentését, hogy utána már szinte gombként működik. Ha ezt egy idő után bevezeti egy újság, egy média az embernek a szívébe, akkor már csak ezeket a gombokat kell nyomogatni, és van egy automatizmus, amely szerint azonnal a lélekben megszólal a másik oldal egy kép, vagy egy érzés. Amikor a szavakról beszélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy nagyon sokszor megtörténik az kereszténységünkben, hogy egy-egy szó, amit túl sokat mondunk, vagy túl sokat hallunk, elsúlytalanodik egy idő után. Nincs meg annak a tartalma, ereje. Sokszor az is megtörténik, hogy rákérdez valaki, egy pogány ember arra, hogy hogy te mit jelentesz, mit értesz ez alatt, hogy üdvösség vagy kegyelem, és csak dadogunk és nem tudjuk elmondani. Mert már rég elfelejtettük annak a tartalmát. Aztán a másik része, amikor közelítünk ehhez a kérdéshez, hogy Isten az üdvösségre vezető Isten, akkor azt is látnunk kell, hogy olyan korban élünk, ahol ez alapvetően nem fontos senkinek. Volt olyan kor, amikor fontos volt. Ilyen volt a reformáció időszaka, a középkor. Tudjuk azt, hogy ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan üdvözülhetek, ez járt át az emberek szívét. Luthernek az volt a nagy kérdése, mielőtt megtért, hogy hol találok, Uram, egy kegyelmes Istent. Benned megtalálom ezt a kegyelmes Istent. És amikor a római levelet elolvasta, akkor látta meg a kegyelmes Istent. Tehát a középkornak ez volt az óriási kérdés, hogy hogyan üdvözülhetnék, mert az egész középkor, és különösen a reformáció időszaka arra volt kihegyezve az emberek szívében, hogy az eljövendőt várják. Az volt számukra fontos, hogy mi lesz azután, hogyha meghalok. Nem az, hogy mi lesz addig, amíg itt vagyok. Az elhanyagolható, az nem lényeges. A jelen körben másképp van. A legfontosabb kérdés talán ma a világ számára, hogyan élhetek sikeresen gazdag életet itt a Földön. Hogy mi van azután, az engem egyáltalában nem érdekel. Most egy kicsit nézd magadban keresztényként. Vajon nem jellemez ez a dolog, ez a gondolatsor egy picit bennünket is? Hogy az, hogy majd mi lesz egykor, hogy hogyan üdvözlet, mit jelent az üdvösség, mi lesz majd akkor, amikor Isten bevisz az ő országába, ez olyan távoli, nem? A mai kereszténységet is valahol jellemzi az, hogy erre a földre irányuló. Uram, szeretnék itt ezen a földön kegyelmeddel élni. Szeretnék munkámban, szolgálatomban eredményeket elérni, sikereket elérni. Szeretném, ha látszódna a munkám. A középkorban a földi világi dolgoknak nem tulajdonítottak jelentőséget, viszont óriási jelentősége volt annak, hogy hova kerülök majd. És hogyha ez biztos volt, ha ebbe bizonyosságom volt, akkor minden rendben volt. Akkor minden nehéz dolgot el lehetett viselni, minden nehéz munkát még lehetett hajtani, mert tudtam, hogy hova tartok. Egyben jobb volt a középkor abban, hogy az egész Bibliának a látásmódja benne volt, hiszen a Biblia az, amely egyértelműen teleológikus, vagyis célra törő vallás és gondolkodást mutat be. Az összes többi, az ókori keleti vallások mind körbeforgó vallások voltak, az idő körbe ment, mindig visszatért egy már lejárt és elmúlt kor. A Biblia az, amely cél felé vezet. És Isten azt mondja a Biblia, hogy van valami cél, van valami, ami nagyon fontos, sőt, onnan ered minden, a célból. Az üdvösség az egyszer állapot és valóság. Egy olyan állapot, amelyet Isten akkor hoz el az embernek az életébe, amikor megtér és újjászületik. Ez az állapot egyik pillanatról a másikra történik meg, Isten munkája nyomán. Megváltozik valami, egy más státuszt kap az ember. Képes nyelven a Jelenések könyve ezt úgy fejezi ki, hogy beírják az életkönyvébe a nevét. Aztán az üdvösség kezdet és beteljesedés. Elkezdődik valamikor az embernek az életében, amikor találkozik Istennel és újjászületik, és halad a beteljesedés felé, és egyszer beteljesedik. Aztán az üdvösségnek van személyes tartalma is. Olyan valóságot hoz létre Isten számunkra egyen-egyenként, amelynek vannak személyes vonatkozásai is. Azt olvassuk az egyik Páli levélben, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségeteket. Ez személyes és egyéni lenyomata az embernek. Aztán, ha az üdvösség terminusait nézzük, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy van egy olyan kezdőpontja, mely a mi számunkra tapasztalat. Ez az újjászületés és a megtérés pillanata. De nem így kezdődik el. Tudni, van egy valóságos kezdőpontja az üdvösségnek, ez pedig úgy szól az Efézusi levélben, hogy még mielőtt Isten alapot vetett volna a világnak, már Krisztusban kiválasztott bennünket az üdvösségre. Még a világ felvettetése előtt kiválasztott az üdvösségre. Az üdvösség ekkor kezdődik el. Aztán van folyamata az üdvösségnek, vagyis végbe megy az ember az életén, és ez már az üdvösségben van. Aztán van személyre szabott tartalma, és van ennek a tartalomnak megítéltetése, ahol már nem arról ítél Isten, hogy valaki üdvözül vagy sem, hanem arról, hogy mit végzett a Földön. Majd erről még később beszélek. És van beteljesedése. Tehát van egy kezdőpont, és sokan erre a kezdőpontra koncentrálunk. Úgy gondoljuk, hogy az üdvösség az a pont, amikor elnyertük az újjászületést Istentől, az ő véghetetlen kegyelmétől. Megtértünk, újjászülettünk, és örök életünk van. Nos, vannak, akik ebben bizonytalanok. Ha újjászülettél, ha tudod, hogy Isten már ezen a csodálatos kegyelmi eseményen téged keresztül vitt, akkor tudnod kell, hogy üdvösséged nem lesz, hanem van. És ez óriási különbség. János evangéliumában azt olvasok, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez perfektum, befejezett. Befejezett tény. És azt olvasok, hogy aki nem hisz a fiúnak, az már elkárhozott. Ez is befejezett tény. Nos, azért nem mindegy ez, mert az üdvösségben nem reménykedni kell a magunk részéről, hanem szükséges, hogy bizonyosságunk legyen. Mégpedig teljes bizonyosságunk. Ha valaki újjászületik, akkor ezt nem tudja elfelejteni. Ha valaki újjászületik, akkor biztos benne, és biztosnak kell lennie benne. Ezért mondja a KT, sőt pontosabban nem a KT, hanem a Heidelbergi hitvallás mondja, vagy a Helvét hitvallás mondja, hogy magunk felől bizonyosságban, mások felől pedig reménységgel vagyunk. Mert aki újjászületett, az tudja, biztosan tudja, hogy üdvössége van. De sok embernek, aki keresztjén, távoli pont mégis az üdvösség, mert valahol belül úgy érzi, hogy az egy távoli, majd elkövetkező valamikor Isten vezet az örök országában. Mit kezdjek én most ezzel? Hiszem. Valahol hiszem, mint ahogy hiszem azt is, hogy ott a hold a föld körül kering, hiszem azt, hogy az elektronok száguldanak a drótban. Nem láttam, pedig hiszem. És tudom is. De valahogy olyan távoli. Valahol kimaradt középről az a valóság, amit úgy hívunk az üdvösség folyamata, a személyre szabott tartalma. Nincs meg valahol. Pedig Isten ezen a héten azt jelentette ki, hogy eljegyezlek magamnak, eljegyezlek örökre. Egy eljegyzésről van szó. Egy eljegyzésről, amit mondhatnánk úgy is, hogy az üdvösséget ajándékozza benne nekünk. Amikor felolvastam a Jelenések könyvéből azt a részt, akkor azt láthattuk és hallhattuk, hogy Isten megmutatja a prófétának az új Jeruzsálemet. Szent Imre gimnáziumban tanítok hittant, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy na, mi a véleményetek, hol lesz a mennyország? Hát aztán kezdték mondani, hogy ott fönn felül. Mondom, hol? Hát ott az égbe. Mondom, melyik részébe? Felhők fölött vagy alatt? Nem, hát ott feljebb. Mondom, de hát ott a jéges űr van, 150 fok mínuszban, ott megfagyunk. Nem, hát tudja a tanár, ott feljebb, ott a kijebb. Mondom, merre induljunk, szűke pátriánkba, esetleg a galaxison belül, valahol a Vega csillag felé, vagy merre? És mondták, hogy nem, hát tudja ott fel. És aztán elolvastuk a Jelenések könyvét, ahol azt láthatjuk, hogy Isten egy szempillantás alatt elveszi ezt a régi világot, hatalmas méreteivel, félelmetes csodáival együtt eltűnik a régi föld és ég, és új földet és új eget teremt. És az új földön lesz a mennyország. Az új Jeruzsálemben lesz. És amikor arról beszél Isten nekünk, hogy eljegyezlek magamnak örökre, akkor látnunk kell, hogy hogyan is történik ez? Miképp? Mi lesz a vége és mi lesz a tartalma odáig? Hogyan lesz ez? Azt olvastuk, hogy a Jelenésekben, hogy megmutatom neked a bárány mennyasszonyát, az új Jeruzsálemet. Visszatérnek egy pillanatra a diákjaimhoz. Megkérdeztem tőlük, hogy ki a bárány és ki a mennyasszony. És akkor hát nagy nehezen a bárányt azt megfejtettük, hogy ez Jézus Krisztus. Na mondom, akkor ki a mennyasszony? Hát az Új Jeruzsálem. Az Új Jeruzsálem. Na de hát van még valamiről szó, de egy város nem lehet a mennyasszonya Jézusnak. Akkor ki a mennyasszonya Jézusnak? Mit mond a Biblia, amikor arról beszél, hogy Jézus a vőlegény, ki a mennyasszony? Hát nem találták ki. A mennyasszony, az egyház, a gyülekezet. Eljegyezlek magamnak örökre. És ez azért fontos és érdekes számunkra, mert mint említettem, tartalma és folyamata van az üdvösségnek. Nem csak egy kezdőpontja van, és nem csak egy végpontja, hanem az egész, ami odáig tart, attól a pillanattól fogva, hogy Isten kiválasztott, még a világ alapjának felvetetése óta, tart egészen az örök országig. Számodra pedig az újjászületéskor jelenik meg. Hogyha ez így van, akkor mi a tartalma? És hol követjük el a mi nagy hibáinkat? Azt olvassuk a páli levelekben, hogy meg kell jelennünk mindnyájunknak Krisztus ítélőszéke előtt. És számot kell adnunk, hogy mit végeztünk, cselekedtünk-e földön, minden művünkről. Mert mindenki ugyanarra az alapra épít, Jézus Krisztusra. De van, aki fát, pozzorját, szalmát, van, aki pedig drága követ, aranyat, ezüstöt, gyémántot épít rá. És tűz próbálja meg a mi munkánkat. Tudjuk azt, hogy hit által üdvözölünk. De azt is tudjuk a Bibliából, hogy cselekedeteink pedig követnek bennünket. Azt is tudjuk, hogy messzelően jöttünk-e világra, és úgy távozunk is. Semmit nem vihetünk magunkkal, egy ceruzát sem. Semmit. A ruhánkat se, ami rajtunk van. De mégis az újszövetség fényében azt is láthatjuk, hogy minden munkánk, cselekedetünk követni fog bennünket, és Jézus meg fogja ítélni ezeket. És a tűz, az aranyat, az ezüstöt, a gyémántot és a drága követ nem tudja megégetni. Ott lesz a mennyben a munkád. Ezért mondom azt, hogy személyes lenyomata van az üdvösségnek. Eltervezett számodra egy csomó dolgot Isten, amit rajtad keresztül szeretne megvalósítani. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert lehet erre az alapra építeni szalmát, szénát és pozzorját, és az megég a tűzben. Azt is mondhatnám, hogy az Új Jeruzsálem az egyház, ha az egyházban te benne vagy, és minden munkát követ téged, egy része megég, egy része megmarad, akkor az Új Jeruzsálem mi belőlünk, és a mi cselekedeteinkből fog felépülni. Ez a csodája az egész dolognak, hogy ott lesz minden, amit tettél. Isten átmenti, azaz minden egyes tettünknek valami félelmetesen nagy vetülete van a menny felé. Chambers mondja, hogy a roppant vállalkozások korát éljük. A roppant vállalkozásoknak a korát, csak az nem mindegy, hogy saját vállalkozásaidban jársz, az Úrért akár, vagy pedig Isten vállalkozásaiban. Egy fél évvel ezelőtt néhányan teológusok összeállítottunk egy elég nagy vonalnak nevezhető missziói tervet, amely a Károli Egyetem missziójáról szólt. Megpróbáltuk ezt leírni, megpróbáltuk rendszerbe szedni, és el akartuk kezdeni, és meg akartuk valósítani. Isten csak egy dolgot mondott ezzel kapcsolatban, hogy nem ezt, nem így, nem te, és nem most. A többi stimmelt. Saját vállalkozás volt. Jónak tűnt. Lehet, hogy jó gondolatok is voltak benne. Csak épp Isten azt mondta, hogy a többi stimmel, csak nem volt többi. Mert saját vállalkozás. Eljegyezlek magamnak örökre. Ez jelenti azt is, hogy meg fog tanítani arra, hogy az ő vállalkozásaiban járj. Ne a sajátodba. Nem fogja megengedni, hogy a saját vállalkozásod sikerüljön. Hogy majd, amikor egyszer odállít maga elé, akkor ezüst, arany, drágakő és gyémánt legyen a kezedbe. Hogy igazi felkészített mennyasszony legyél az ő számára, a vőlegény számára. Amikor saját vállalkozásainkban járunk, akkor mindig meg kell tapasztaljuk azt, hogy a földre koncentrálunk, és nem neki készítünk valamit, és nem neki készülünk fel, és nem neki akarunk felkészíteni másokat, hanem valahol itt a földre koncentrálunk. Ahogy az a jelenkorban, oly jellemző. De hogyan tanulhatjuk meg azt, hogy ne a saját vállalkozásainkban járjunk? Még egy szó a saját vállalkozásról. Chambers egy másik helyen, egy másik zseniális Bibliától ihletett mondatot mond, mégpedig így szól ez a mondat, hogy nem a gonosz, a rossz Isten ellensége, hanem a jó. Mert ellentétben leginkább az áll a legjobbal. Isten legjobbját választ. Isten legjobbja az, amit ő eltervezett neked. És ami nem üti meg azt a mércét, az a gonosztól való. Az ellensége Istennek. Ha most itt lenne Dante, biztos jelentkezne, hogy én megmondtam, én leírtam, a pokoltornáca jó szándékkal van kikövezve. Nézzétek, hogy utasítja el gazdag ifjút Jézus. Nem mondj engem jó mesternek, mert az Isten jó csak. Isten azt mondja, hogy igenis, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak teljességgel, és felkészítelek és felékesítelek, mint mennyasszonyt, hogy egyszer majd te legyél az új Jeruzsálem. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Istennek keresztül kell vinnie sokszor bennünket egy seregcsődön. Egy nagy seregcsődön, hogy belássuk azt, hogy amit mi akarunk az ő szolgálatában tenni, az nem sokat ér. És be kell látnunk azt a félelmetes csődöt, hogy ez annyira jellemez bennünket, hogy mi akarunk tenni ő érte, hogy a saját vállalkozásainkban akarunk mindig járni. Mert ilyen az emberi természetünk és az emberi fejünk. És ez a csőd, ez teljes és totális. Ezért mondja azt, hogy üdvösségre foglak vezetni, azaz az üdvösségben foglak járatni, és megtanítom neked, hogy hogyan járj az én vállalkozásaimban. Én még fiatal kezdő lelkipásztor vagyok, de tudok már egy nagyon nagy titkot. Mégpedig ebben a szakmában az a legnagyobb titok, hogy nem az a nehéz, hogy elmegy az ember és temet, és sírnál kell megállni, és vigasztalni kell az embereket. Nem az a nehéz, hogy prédikálni kell. Nem nehéz a lelki gondozás, nem nehéz a hitoktatás, semmilyen nem nehéz, az a nehéz, hogy hogyan teszem ezt. És hogyan tudom úgy tenni, hogy az Úr vállalkozás legyen ebből. És azt nem lehet nagyon, azt nagyon nehéz megtanulni, hogy az ember félre tudjon állni. Hogy az ember, aki velem szemben áll, az Jézus lássa. És ne az én okosságomat, meg bölcsességemet, ne engem lásson, hanem őt. Mert ez a félreállás, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy a vőlegénynek építs, a vőlegénynek készülj fel. És ez az olyan nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ebből a szempontból kell nézni az életünket, hogy nem most itt vállalkozunk és építünk valamit ennek a kornak, hanem építünk az eljövendőnek, Jézusnak. És mindaz meg fog jelenni ott, és ez egy félelmetes csoda. Azt mondja Jézus, aki nekem szolgál, az engem kövessen. És aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, és én kijelentem magam neki. Isten üdvösségre vezető Úr. Ő vezet az üdvösségre, és ő vezet az üdvösségedbe. Ha még nem tértél meg, és nem születtél újjá, vízzá, mert aki elkezdte a jó munkát benned, be is fejezi azt. Ha pedig megtértél, és újjá születtél már, és már jársz valahol a hívő életben, akkor vedd fel ezt az új szempontot, és hidd el, hogy minden csődöd arról beszél, hogy a saját vállalkozásodban akartál járni, és nem az Úréban. És meg fogja tanítani neked, mert az üdvösségbe és az üdvösségre vezet el azt, hogy ezt a teljes utat úgy járt végig, hogy végül a vőlegénynek nagy ajándékot vigyél. Hogy ezüst, arany, értékes dolgok, olyanok, amelyek az örök országban is megállják a helyüket, és ott lesznek, azok legyenek a kezedbe. És nem azért teszi meg, mert az ember erőlködik, és megpróbálja megváltoztatni azt a helyzetet, azt a totális csődöt, hogy mindig a saját akaratomat akarom végezni, és nem az övét, bár az ő nevében. És mennyien jönnek majd Jézushoz azzal, hogy Uram, hát a te nevedbe prédikáltunk, a te nevedbe gyógyítunk, és mit mond Jézus nekik? Semmi közöm hozzátok. De ő te benned el fogja végezni azt, hogy valóban az ő nevében cselekedj, az ő lelkétől áthatottan, és félre tudj állni, hogy őt lássa az egész körülötted lévő világ. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, olyan csodálatos az a kép, amivel jellemzed, hogy mennyire szereted az embert, mennyire szeretsz bennünket. Olyan csodálatos az a kép, amivel kifejezed számunkra azt, hogy milyen szoros szeretet kapcsolatra gondoltál, amikor szövetségedbe vontál bennünket. Hisz a szerelem képét használod. A jegyesség, a mennyasszony vőlegény képét használod. És annyira nem tudjuk felmérni, hogy tulajdonképpen ez az egész élet az újjászületés után arra való, hogy te neked éljünk ebben a szerelmes viszonyban. Urunk, olyan sokszor járunk a saját fejünk és akaratunk szerint. És olyan sokszor beszélünk rólad úgy, hogy mi beszélünk, és a másik azért nem érti, mert nem láthat el egészen a te arcodig. Kérünk téged, hogy vezess bennünket az üdvösségre. Kérünk téged, hogy teljesíts be rajtunk szavadat, hogy megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan álljunk félre, hogy nehogy téged eltakarjunk. Hogyan álljunk félre, hogy megláthassanak mások. Kérünk téged, hogy a te ígéretedet mi hamarabb teljesíts be rajtunk. Taníts meg bennünket a te vállalkozásaidba részt venni és részesülni. És segíts nekünk, hogy le tudjunk mondani saját ötleteinkről. A te nagy nevedért. Amen. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jegyezlek magamnak örökre, és megismered az Urat. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.